Nincs jó sajtója a kígyóknak, mert látnak lábatlan gyíkot, vízisiklót, mindenki nagy ijedelemmel fordul, és mindenki úristen kígyó kiáltással menekül.
Nem csak, hogy nincs jó sajtója, tudod milyen nincs még jó?
Lába.
Jó lába sincs, igen, meg jó védekezése sincs a szerencsétleneknek. Ezek a fűnyíró, mi ez, ezek a damilos izék.
Az.
Fú, az annyi szerencsétlen kis siklót elpusztít, hogy borzasztó.
Hát, ha még ugye még tudatlanabb a felhasználó és mérges kígyónak gondolja, pedig ugye Magyarországon
biztos, ami biztos.
Igen.
Mint a pók, agyon kell mindet ütni.
Igen. Hazánkban egyébként két vipera faj honos, komolyabb problémát a keresztes vipera mérge okozhat, ehhez azonban véletlen kell, fatális véletlen, de hogy mit kell tudnunk a Magyarországon élő mérges kígyókról, illetve hogy miért szorulnak ők védelemre, ez Halpern Bálinttól, a Magyar Madártan és Természetvédelmi Egyesület kétértő és hüllővédelmi szakosztályának titkárától, Life program vezetőjétől fogjuk megkérdezni. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
Mennyire érzékelhető a közvéleménynek ez a rettegése a kígyóktól? Mennyire kell ismeretet terjeszteni ebbe az ügybe? Mindenki, aminek nincs lába, és így mászik, vagy arra hasonlít, az kígyó és úristen. Nagyjából ezt lehet látni.
Izgalmas viszonyulásunk van ezekhez az állatokhoz. Mondanám, hogy elég korára visszavezethető, ha csak ugye a bibliai történetet vesszük alapul. Alapvetően ugye viszolygunk attól, amit nem értünk. Szerintem ez jól magyarázza, hogy egyszerűen nem értjük, hogy lehet így létezni, hogy végtagok nélkül is van élet. Tehát egy kígyó valami olyan életmódot folytat, vagy ezek akár ugye a lábatlan gyíkok is, amit egyszerűen így nehéz megérteni. Néha felbukkannak az életünkben, és az ilyen meglepődéssel tölt el minket, mert egyébként rejtőzködő életmódot élnek ezek az állatok. És hát azért vannak olyan kígyófajok, amiknek olyan mérge van, amit alapvetően nem ellenünk fejlesztettek ki, de ha ellenünk használnak, akkor gondot okozhatnak. Tehát valahol jogos, hogy sok helyen azért úgy beleívódott az emberiségbe, hogy ha biztos, ami biztos, ezeket inkább el kéne pusztítani.
Értem. Egyébként veszélyt ezek az állatok nem jelentenek semmire és senkire, ugye? Az esetek 99%-ában, tehát szerencsétlen lábatlan gyík, még csak nem is kígyó, mégis félnek tőle,
igen,
és tehát, ütik-verik szerencsétlent, de a nagy részek azok meg különféle siklófajok, amik lehet, hogy harapnak, meg lehet, hogyha megfogjuk őket, büdösek, de komoly problémát nem okoznak.
Hát ugye mindegyik ilyen élőlénynek a legnagyobb problémája, hogy más élőlények megpróbálják őket elfogyasztani, és ezek a potenciális ragadozók ellenük kifejlesztettek mindenféle védekezési stratégiát. A mérges kígyók az alapvetően táplálékszerzését használ, vagy kifejlődött módosult nyálmirigyék tartalmát néha alkalmazzák védekezési célból is, de inkább próbálnak ezzel spórolni, tehát sokszor úgynevezett szárazmarással, vagy akár csak blöfföléssel, tehát ilyen odakapkodással próbálják lebeszélni akármilyen potenciális fogyasztójukat arról, hogy megegye őket. Az izgalmasabbak szerintem ehhez képest azok a fajok, akik még méreggel se rendelkeznek, de próbálnak úgy viselkedni, mintha nagyon veszélyesek lennének. Szóval a hazánkban előforduló 7 kígyófaj közül, ahogy említették, 2 viperafajban, de a másik 5 nem mérges kígyónk, a sokkal ijesztőbben tud viselkedni, és ugye az emberek, akik ugye, hát hogyha összehasonlítjuk a testarányokat, jóval nagyobbak, akár rálépve el tudnak egy ilyen állatot véletlenül is pusztítani, ugye visszahőkölnek, tehát valahol megsüvegelendő, hogy ezek az élőlények meggyőzően tudnak úgy blöffölni, hogy mi hátra hőkölünk, és akár ugye a mindenféle fórumokon tiltakozunk, hogy úristen, ezek az élőlények jelen vannak a környezetünkben.
Igen. Egyébként hogy állunk hüllő elterjedtség szempontjából Magyarországon? Mennyire jó a helyzet, mert ugye a biodiverzitás fenntartásának egyik fontos lába az is, hogy legyen elegendő hüllő az élő lények között.
Az egyik oldalról van egy kezdeményezésünk most már több mint 10 éve, ami egy ilyen közösségi tudomány jellegű program, ahol tényleg mindenki ezeket a megfigyeléseket hozzáteheti a közös tudáshoz. Ez az országos kétértés hüllő térképezési programunk, aminek egy honlapja van a herptérkép.ml.hu honlapon, illetve alkalmazásokon keresztül is fel lehet tölteni ezeket az észlelési adatokat, és idestóval több mint, hát majdnem 80 ezer megfigyelés érkezett erre a honlapra a különféle hazai megfigyelt kétértő hüllőfajokról. országosan elterjedt fajok is vannak, vannak olyan fajok, amik ritkábbak, trend szintjén, amit nehéz ebből lekövetkeztetni, de vannak egyéb felméréseink, amikből látjuk. Sajnos ez a kiszáradási folyamat, ami nem csak az Alföldet érinti, hanem nagy léptékben akár egész Európát érinti, ezt az élőlénycsoportot, akár a kétvértéket, akár a hüllőket nagyon hátrányosan érinti. Tehát vannak olyan konkrét fajok, amik az elmúlt 2-3 évtizedben kifejezetten megritkultak, és a gyakoriból egyre ritkábbakká váltak.
Meséljünk a idézőjelbe téve legveszélyesebb két kígyófajról, ez két vipera faj, a keresztes vipera és a rákosi vipera. Ezekbe egy átlagember belebotolhat?
Igazából a kettő fajt egy lapon emlegetjük, mert mérges kígyó, egy eltérő életmódjuk van. A rákosi vipera gyeplakó, tehát csak gyepes élőeken fordul, ott szinte kizárt, hogy egy átlag túrázó találkozzon ezzel a kígyóval. Részben miatt, mert olyan élőhelyeken fordul, ahol nem vezetnek át túraútvonalak, fokozottan védett vagy védett státuszú helyekezett. Az ott gazdálkodó emberek nem sétálgatnak a gyepen, inkább traktorba ülve közlekednek a területen. Tehát itt a legkisebb a veszély a rákosi viperánál, hogy úgy átlag ember úgy találkozik vele, hogy ez bármilyen veszélyt jelentsen rá. A keresztes viperát azt inkább én úgy írnám le, hogy az erdőszélek és az erdőszéli gyepek lakója, szereti nagyon az ilyen szedresek szélét, vagy olyan helyeket, ahol ősszel például ilyen gyűjtögető, erdélygyűjtögető gombászó emberek, vagy akár ezeket az erdélygyümölcsöket kereső emberek, azért alapvetően belenyúlhatnak olyan helyre, ahol ott egy keresztes vipera. Tehát velük kapcsolatban előfordulgatnak marások, de a jó hír, hogy önmagában a keresztes vipera se halálos mérgű kígyó, tehát aki megmar egy ilyen kígyó, annak van ideje eljutni kórházba és megkapni a megfelelő segítséget.
Egyébként nem is agresszív fajok, ugye? Bocsáss meg, Endre.
Semmi gond.
Bocsánat, nem
hallottam. Tehát nem agresszív fajok egyébként, azt kérdezte András.
Alapvetően a viperák elsősorban bíznak abba, hogy a cikk-cakk mintázatuknak köszönhetően, ami úgy azt a célt szolgálja, hogy a ilyen félárnyékos helyeken tartózkodva, így játszik rajtuk a fény, és az emberi szem, meg az átlag ragadozó szeme is így nem veszi észre őket, tehát hogy feloldja a kontúrjaikat. Ha menekülnek, akkor is ez a cikk-cakk mintázat egy ilyen flicker fusion hatásnak nevezett, ilyen optikai csalódásszerű élményt okoz, tehát nem tudjuk eldönteni, hogy hol az eleje, hol a vége, és ez idő alatt kereket volt. Viszont ha sarokba szorul, tehát úgy érzi, hogy nem tud elmenekülni, tehát van ez a verzió, hogy egyáltalán nem is próbál megmoccanni, és láthatatlan marad. Ha ebben megzavarjuk, akkor azért megpróbál elmenekülni. Ha nem tud elmenekülni, akkor is szembefordulva velünk, akkor megpróbál oda sziszegve, kapkodva meggyőzni arról, hogy inkább
ne fogjunk meg, mi menjünk, igen.
Így van.
De egyébként az ilyenkor jó ötlet. Szépen ott kell hagyni, békén, és kész.
Marásoknál sokszor van olyan történet, hogy megfogták, felemelték, és nem tudom hányadikra marta meg a kígyó, tehát nem rögtön egyből oda kap.
Hát a géniusz Loki, az úgy, igen, az játszik mindenkiben.
Igen. Hogy lehet ezeket felismerni? Van egy olyan, lehet, hogy téves elképzelés, hogy ennek ilyen szív alakú feje van a kígyók között, az nagy valószínűséggel mérges kígyó. A két említett Magyarországon is megtalálható vipera fajra jellemző, például ez a fejforma?
Igen, igazán, amit említettem, ez a cikk-cakk hátmintázat az egyedi, az csak a vipera fajokra jellemző, tehát ha valaki úgy kellő távolságra ezt fogja először észrevenni, hogy egy ilyen kígyón milyen hátmintázat van, ha mozdulatlan. A fejformánál azért például a kockás siklónak is ilyen háromszög alakú.
Igen, pont ezt akartam mondani. Küldte a kedves hallgatónk pont a fotót, hogy szerinte ez erdei sikló, de ez egy kockás siklónak nézem innen, és pont ez a vicces, igen, hogy a siklókat is nehéz megkülönböztetni, mert én azt hallom legtöbbször ott a Velencei tó környékén, hogy nézd, vízi sikló, és ugye hát ez baromi nehéz, mert megtévesztő a neve, hogy vízi sikló, meg legtöbbször erdei sikló szokott lenni, na mindegy.
Hát igazából a kockás siklót azt ugye a Balaton ilyen hullámvédő szikláin napozva sokszor látják az emberek. Ami izgalmas, hogy közülük is előfordulnak olyan példányok, amik teljesen fekete színezetűek, úgynevezett melanisztikus példányok, és a viperák közt is vannak ilyen példányok. Na, ha bárki fekete kígyót lát, az biztos vipera, tehát ez se igaz. Akár a vízisikló, illetve az erdélysiklónak is vannak ilyen sötétebb színváltozatai. De ami egy ilyen jó dolog szokott lenni, amit én mindig megkérdezek, hogy mekkora az a kígyó, egyből mondják, hogy méternél nagyobb, akkor mondom, hogy biztos, hogy nem viperáról van szó, mert ezek a viperák, a rákos vipera nem nő nagyobbra, mint 60 centi, a keresztes vipera meg a 80 centis méretet nem szokta meghaladni, és általában ezek a ilyen erdei sikló, de még akár a vízi sikló is méter fölöttire simán meg tud nőni, és az emberek ugye minden nagyobb annál jobban megijednek tőle, tehát akkor ez egy egyszerű dolog. A vízparti életmódot folytató kockásikról egyébként ugye, ami még érdekes, hogy ilyen tájt ősszel ők elhagyják a vízpartot, és a valami közeli magaslatot keresnek, tehát a térszínben a legmagasabb pontok fel elindulnak, és ilyenkor szoktak ilyen házak körül megjelenni mondjuk a lábazati betonon napozgatva, élvezve így az őszi napsugarakat, és akkor okoznak ilyen riadalmat, hogy úristen, most itt ellepték a kígyók a környéket. Hát igazából ezzel így meg kell tudni barátkozni ezzel a dologgal, hogy ő nekik átvezet a ingatlanunkon az útvonaluk, vagy akár az ingatlanon található ilyen rőzserakásokba, vagy sufniba, vagy ilyesmibe húzzák meg magukat télire.
Aki szeretne érdeklődni, hogy melyik micsoda, az jól meg tudja nézni a Madártan és Természetvédelmi Egyesület oldalán például, ott pont Halpert Bálintnak a fotói láthatók, és ott azért alapvetően be lehet lőni, hát most az, hogy ha kicsit ilyen melanisztikus és más színezete van, nem az átlagos, akkor biztos nehezebb megállapítani, hogy melyik, de alapvetően...
Mi azt szoktuk javasolni, ami mostanában azért mindenkivel előfordul, hogy van egy okostelefon a kézben, hogy bármilyen minőségű fotó, ha készül erről az állatról, és nekünk erre a HERT térkép oldalra feltöltik, vagy direkt beküldik e-mailbe, akkor meg a közösségi oldalakon is jelen vagyunk, akkor mi megmondjuk, hogy mi látható, és általában kérjük utána persze, hogy ezt az észlelési adatot is pontosan osszák meg velünk, de rendszeresen kapok ilyen e-maileket, és mondjuk úgy, hogy ilyen formán is az érdeklődő lakosságnak bővül a tudása, és szerintem egyre inkább megértik, hogy ezek az élőlények azért miért pont ott vannak, és mit csinálnak.
Igen, mi is erre teszünk most kísérletet ezekben a percekben, de ejtsünk egy nagyon fontos programról is szót, ez pedig a Rákosi Vipera Védelmi Központ és az ott zajló munka. Mert hogy annak kapcsán beszélgetünk most mi is, hogy szembe jött velünk a hír, hogy több mint 200 rákosi viperát engedtünk szabadon. Hallhatnánk erről a Vipera Védelmi Központról néhány dolgot, illetve az, hogy miért kell ott szaporítani a rákosi viperát, miért kell aztán utána szabadon engedni. Mert ez most egy kicsit a kígyóktól rettegők számára az érthetetlen, hogy úristen, hát egy mérges kígyó, és ezt még szaporítják is, hogy jó sok legyen belőle.
Igen, ez így, tehát röviden, hogy az adás keretében beleférjünk. Ugye említettem, hogy ez egy gyepeken előforduló élőlény, ez a rákosi vipera. Ez a bármennyire hihetetlen, de az egyik legveszélyeztetettebb élőhely típusunk a gyepek. Részben amiatt, hogy a nedves réteg, mocsárréteg egyszerűen fizikailag kiszáradnak. Másrészt a mai napig, ugye, ha már ilyen gazdasági műsorban vagyunk, akkor beszéltünk erről, hogy ugye, egyszerűen a gyepeknek a piaci értéke jelentősen alatta van a szántóföldeknek például. Tehát, hogyha valaki megteheti az ő ingatlan, tehát a területével, hogy átalakítja a gyepet szántóvá, akkor mindjárt például értéknövekedést ér el. Ráadásul ugye ennek az értéknövekedésnek az oka, hogy például támogatásokban jóval nagyobb pénzeket lehet kapni erre a művelésre, de ez régebben is így volt, úgyhogy ennek köszönhetően nagyon sok gyep terület eltűnt, és ez érintette ugye a rákos vipera élőhelyét, úgyhogy a megmaradt nagyon kisi foltszerű előfordulások azzal a veszéllyel fenyegettek, hogy ez a faj teljesen eltűnik a Kárpát-medencéből, ahol egyébként endemikus, tehát ide teremtődött, vagy itt jött létre. És amit észleltünk itt kollégákkal, itt ez egy nagy, komoly természetvédelmi összefogás, idestova, most azt mondanám, hogy 3 évtizede zajlik, és megállapítottuk, hogy hiába leszünk arra képesek, hogy mondjuk mindenféle kedvező csillagállás mellett ezeket a megszüntetett gyep területeket újra visszaalakítsuk, vagy összeköttetéseket hozunk létre, hogyha ott már nem fordul elő a közelben rákos hiper, akkor nem fogja benépesíteni ezeket az alkalmasnak tűnő élőhelyeket. Ezért kezdtünk bele a faj tenyésztésébe 2004-ben, és ez a tenyésztési munka folyamatosan zajlik, idestől 20 éve sikeresen. ami így talán számszerű adat, hogy amikor elkezdtük, akkor 500 egyedre becsültük a túlélő rákos ittara összeállomány 11 kis elszigetelt populációban, és azóta, hogy ez a tenyésztés zajlik, már több mint 900 rákos ittarát tudtunk 11 ilyen előfordulási ponton visszaengedni. Van ezek közt olyan, ahol korábban is előfordult, és ennek a visszaengedésnek az a célja, hogy genetikailag változatosan tudjuk tartani az állományt. Van, ahol a nemzeti parkok vissza tudtak alakítani ilyen szántóföldi, vagy akár faültetvényként művelt területeket gyeppé, és akkor ott ilyen formában újra meg tudott jelenni a rákosi ipera.
Oké, hát nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, és sok sikert akkor a Rákosi Vífer a Védelmi Központnak a munkájához. Köszönjük, hogy itt voltál és elmondtad mindezeket.
Szépen. Én csak annyit tennék hozzá, hogyha valakit konkrétan érdekel, hogy hogy zajlik ez a munka, akkor látogatókat is fogadunk, és a honlapon keresztül, a kapcsolatokon keresztül be lehet jelentkezni hozzánk, és akkor megbeszélt időpontban meg lehet minket látogatni.
Sikerült közben a kedves hallgatónak is a tájékoztató felület segítségével azonosítani egy rézsiklót.
Igen,
a fején van egy jellegzetes minta, valóban ezt a fotón nehezen lehetett látni. Hát igen, ezt így kell csinálni. Lefotózni, érdeklődni. Köszönjük szépen!
Szép napot!
Köszönöm, viszont hallásra.
Halpern Bálinttal, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület kétéltű és hüllővédelmi szakosztályának titkárával beszélgettünk.